Alapvető kérdések. Az elmúlt időben nagyon sok mindent értettem meg a Bibliából, amit szükségesnek látok leírni, azért, hogy te és mások is elgondolkodhassanak rajta. Sok kérdés volt bennem azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik nem hisznek, vagy mondhatjuk úgy is, hogy nem tértek meg, nem fogadták el Jézus Krisztust személyes megváltójuknak. Azokkal mi lesz? Isten valóban a saját teremtményeit egyszerűen csak likvidálja, mert nem ismerték fel a megváltást, vagy azt, hogy ő létezik? Vajon mekkora az Isten szeretete, ha azt mondjuk, hogy ő úgy szeret, ahogy vagy, és hozzátesszük, csak fogadd el őt? Vajon jól látjuk-e azt, hogy az ember egy különálló entitás, akinek alapvetően nem sok köze van az Istenhez, legfeljebb, mint teremtőjéhez, és csak akkor több, amikor hisz benne? Vajon valóban az az Isten fia, aki befogadja Jézust, és a többi nem? Miért gondoljuk, hogy a kimondott igen, elfogadlak, szó kell ahhoz, hogy üdvösségünk, örök életünk legyen? Az, hogy én döntök és elfogadom Jézus Krisztus engesztelő áldozatát, egy jól megfontolt és szerencsés választás volt tőlem. Vagyis rajtam múlott, mert jó időben, jó helyen voltam, jó helyre születtem, stb. Az emberiség kétharmada pedig szerencsétlen, mert nem látta át ilyen okosan, mint én. És talán a legmerészebb gondolat, hogy vajon tényleg a hitemmel tudom-e kiérdemelni Istentől az örök életet? Még sok egyéb hasonló kérdés foglalkoztatott, miközben egy nagy puzzle darabjait próbáltam kirakni. Sok olyan akadály volt, amihez egyszerűen hozzá sem tudtam szólni. Legtöbbször a hithez, illetve azokhoz a klasszikus teológiai alapokhoz tudtam nyúlni, amelyek már a rendelkezésemre álltak. De be kellett látnom, hogy ezek sem tudtak mindenre kielégítő választ adni. Közel 40 év után kezdett derengeni a látóhatár ezeken a területeken is. Először 2009-ben kezdtem el beszélni és tanulmányozni az igét a gyülekezetemben, Isten kegyelmével kapcsolatban. Régebben azt gondoltam, hogy ez a téma annyira ismert és evidens, hogy igazán nem szükséges belemélyedni, hiszen mindenki tudja, ismeri. Isten elkezdte bennem kimunkálni a minket körülvevő körülmények miatt, hogy egy kicsit nézzek utána a témának. Rengeteg igét néztem át, és kerestem valami olyan dolgot, ami mélyebbre visz annak megértésében. Ekkor tájt jelentek meg más kegyelemről szóló tanítások is. Ezeket az iránymutató gondolatokat kezdtem el összeegyeztetni azokkal a klasszikusnak mondott teológiai rendszerekkel, amiket magam is ismertem és tanultam. Rájöttem, hogy nem teljesen egyformák azok az állítások, amelyeket megfogalmaznak. Vannak eltérések, amikre azt mondhatnám, hogy elhanyagolhatóak, de lassan-lassan rájöttem, hogy mégsem mehetek el mellettük csak úgy. A kérdéseimre sok-sok választ adtak, és megértettem gondolatokat, de a hitetlen emberekkel kapcsolatban még mindig nem láttam tisztán. Életem első felét egy erőteljesen konzervatív, ortodox gyülekezetben éltem le, később pedig karizmatikus gyülekezetekhez tartoztam, így elmondhatom, hogy az érem mindkét oldalát elég jól megismertem. Mindenhol komoly hívők, Istent kereső emberek vannak, olyanok, akik szeretik Istent, minden idejüket és energiájukat Isten iránti buzgó cselekedetekre fordítják. Szinte kivétel nélkül mindkét teológiában óriási hangsúly van a cselekedeteken, ami önmagában nem volna rossz, de azt gondolni, hogy a cselekedetek segítenek bennünket abban, hogy Isten jobban szeressen, Vagy azt hinni, hogy így biztosabb lesz az örök életbe való bemenetelünk? Tévedés. Tudni kell, hogy a cselekedetek nem befolyásolják Istent. Ezen kívül a kereszténységet alapvetően bizonytalanság jellemzi a jövőnkkel kapcsolatban. Vajon lesz-e örök életünk, vagy nem? Némelyek látomásokat láttak a pokolról. Ott gyülekezeti vezetőket, pásztorokat és Isten más embereit látták égni, mert voltak rossz cselekedeteik itt a földön. Akkor hol vagyunk mi, egyszerű keresztények, akik éljük az életünket úgy, ahogy? Ezek a tanítások, bizonyságok olyan mélyen beleépültek a hívőkbe, hogy szinte nem is tudják elfogadni azt a hírt, hogy minden el van végezve, örök életünk van. Itt olyan emberekről beszélek, akik végigcsinálták azokat a procedúrákat, amiket ma jelenleg az egyházak elvárnak a megtérőktől. Dönts Jézus mellett, ismerd fel, hogy bűnös vagy, hagyd el a bűneidet, térjél meg azokból, és tegyél jó cselekedeteket, vald meg a bűneidet, és keresztelkedj meg. Ha mindezeket végigcsinálod, akkor Isten fiává válsz. A kérdésem az, hogy akkor eddig mi voltál? Önálló entitás? Ha valaki döntött, elfogadta, befogadta Jézust, akkor vajon még miért kell azt gondolni, hogy vannak bizonytalansági faktorok, amiket majd egyszer Isten a halálunk után mérlegel, és akár a fiúságunkat is elveszítve a pokolba taszít bennünket? Hol van ebben az isteni szeretet? Hol van ebben az elvégzett munka? Mit tett akkor Jézus, ha nekem is tennem kell valamit az örök életem érdekében? De ha nem kell semmit tennem érte, akkor a hitetlen embereknek miért kell tenniük? És ez olyan, mint a 22-es csapdája. Ézsaiás 9:2. A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük. Ézsaiás 42:16. A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak. Előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé. Ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom. Ezek az igék, proféciák, amelyek azt állítják, hogy a nép, az emberiség alapvetően nagy sötétségben van. Az emberek vakok. Ebből a sötétségből önmaguktól nem tudnak kijönni, képtelenek rá. Vagyis kellett egy külső erő, ami elviszi őket egyenes útra, olyan útra, amit nem ők választottak, hanem a vezetőjük. Ez volt Jézus. Itt nem olvassuk, hogy emberi beavatkozás is lenne benne. Isten beleviszi őket egy változásba, ami nem más, mint a sötétséget megszüntető világosság. Az emberek tehát már most ebben a világosságban járnak. Lehet, hogy még csukva van a szemük, azaz vakok, de minden esetre a világosság már körülveszi őket. A feladat az, valahogy el kell érni, hogy megnyissák a szemeiket, és meglássák az őket körülvevő világosságot. Az evangélium az, ami képes erre, és mint egy szemgyógyító ír fejti ki a hatását rajtuk. Jézusnak az volt a küldetése, azért jött, hogy megnyissa a vakoknak a szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozza, és a fogházból a sötétben ülőket. Ézsaiás 42:17. Sokáig nem értettem, vajon miért gondolkodik Isten úgy, hogy elküldi a fiát, aki a legértékesebb a számára, aki ott ül az atya mellett. Filippi 2:7-8. Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta önmagát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Isten fia lejött a földre azért, hogy megváltsa az emberiséget, hogy bűntelenné, ártatlanná tegye, megszentelté tegye a vére által. Ha végig gondoljuk a hatalmas megalázkodást, amit Isten tett az emberiség érdekében, miért feltételezzük, hogy egy újabb választás elé helyez bennünket azért, hogy kiderüljön, ki tud a szabad akaratából jól dönteni? Mert csak is azok nyerik el az Isten fiúságot, az örök életet, az Istennel való egyesülést. Vajon ez az áldozat csak a kiválasztottakra vonatkozik? Vagyis Isten eleve kiválasztott embereket az örök életre, és kiválasztott embereket az örök kárhozatra? De akkor miért kell az áldozat? Miből gondoljuk azt, hogy a megkötözött, sötétségben lévő rab embernek van akkora ereje, hogy egy adott pillanatban tud helyesen dönteni? Mert ha nem dönt, akkor elkárhozik. A gyakorlatban látható, nagyon kevés az esélye annak, hogy az emberek jól döntenek. Nem döntenek Jézus mellett, és nem akarnak olyan vallásos életet élni, amit látnak a saját környezetükben. Akkor ők mind a pokolba kerülnek, ahogyan a klasszikus teológia tanítja. Ezekre a kérdésekre a kereszténység csak egy választ tud adni, hogy térjenek meg, és akkor örök életük lesz. És megint csak ugyanoda jutottam, ahol elkezdtem, rajtam, az én meglátásomtól, az én szabad döntésemtől, a jó cselekedeteimtől függ az örök életem. De ha megértjük az isteni gondolkodást, akkor mindent másként fogunk értékelni. Vajon miért feltételezzük Istenről, hogy játszadozik velünk, amikor azt állítjuk, hogy az örök életünket el lehet veszíteni? Vajon tényleg a cselekedeteinken múlik az, hogy megmenekülünk? Vagy tényleg a hitünkön, a döntésünkön múlik az, hogy Jézus kiontott vére hasson ránk? Azt gondolom, hogy ezek az állítások nem fedik a teljes igazságot. Mindaddig, amíg az embereknek egy minimális részt is hozzá kell tennie ahhoz, hogy Isten elfogadja és örök élettel ajándékozza meg őket, addig az ember esélye egyenlő a nullával. Mi a megoldás akkor? Erről szeretnék a következő részekben részletesen beszélni. Amikor már megértettük, hogy az emberi jó akarat, jó cselekedet vajmi keveset ér, és meglátjuk az előre eltervezett és bevégzett isteni munkát, akkor megértjük, hogy minden kegyelemből van. Az ember cselekedete vagy hozzájárulása nélkül. Isten döntése alapján.